Hát én is nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Egy szamarat láttunk magatok előtt, mert hogy ha ló nincs jó a szamár, igazából itt egy Kóbé papnak kéne most beszélni, Böjte Csaba atyának, csak nem tudott eljönni. Lássalak is titeket. Úgyhogy hát fogadjátok szeretettel is, hogy a közösségben szoktunk imádkozni az előadóért, és hát gyakran azt látjuk, hogy az előadó kimegy, kiteszi a papírjait, és akkor imádkozunk a kedves testvére, hogy fel tudja jól olvasni a papírját. Hát nyilván nem erről van szó, mert ez csak egy vázlat. És ahogyan a misében is szoktam, mielőtt az evangéliumot felolvasom, és az oltár előtt meghajlok, szoktam kérni a Szent Lelket, hogy ő szóljon belőlem, és ne a saját sötétségem. Hát bízom benne, hogy ez ma is így lesz. A tegnapi nap témája a hit volt, hogy mi is a hit. A Krisztus himnuszból indultunk ki, és hát megállapítottuk, hogy a hit az egy adottság, pontosabban adomány, Isten adománya, az egyik isteni erény, a hit, remény és szeretet közül, de a Bibliában találunk egy pár jó definíciót rá, ilyen a Zsidókhoz írt levél 11. fejezet első verse, a hit pedig alapja annak, amit remélünk, bizonyítéka annak, amit nem látunk. A hit bizalom Istenben, mely által gyermeki kapcsolatot teremtünk vele. Tegnap erről is volt szó, hogy a hit az bizalom. A görögben a pisteuo ige azt jelenti, hogy hinni vagy bízni valakiben. Ugye manapság sokszor találkozunk olyanokkal, hogy kérdezem, hogy hisze Istenben. Azt mondja, hát valaminek kell lenni. Valaminek vagy valakinek? Ez már egy alapvető kérdés, hiszen ez a hitünknek már a foglalata, hogy valaki létezik vagy valami. Ezen mindenki átrágja magát, próbál tájékozódni a világban, hall ezt is, azt is, és szép lassan kialakítja a saját hitét, illetve az, hogy ki hogyan jut hitre, az nagyon embere válogatja. Azt jelenti, hogy van, aki beleszületik, belenő egy keresztény felfogásba, vagy éppen buddhistába, attól függ, milyen kultúrkörben született, szép lassan magáévá teszi a szülei hitét, és aztán jön egy kamaszkor, amikor a laborvízzel a gyereket is kijöntik, amit eddig a szüleimtől hallottam, azt mind elvetem, mert hogy látom, hogy ők sem olyan szentek, mint amilyennek én gondoltam őket. Ettől kezdve némi hitelvesztés történik, tehát amit mondtak, azt se hiszem. Nagyon sok esetben ez így szokott történni, ilyenkor az egyházat, hitet, mindent elhagynak, azért, hogy aztán egy érettebb hittel folytassák az életüket. Azok, akik belenőttek a kereszténységbe, azok nem nyugodhatnak meg abban, hogy jó, nekem megvan a hitem. Mert ennek a hitnek alakulnia kell. És ahogyan az egyik alfa előadásban szokott lenni, hogy attól még, hogy keresztény országban élünk, attól még nem biztos, hogy keresztények leszünk. Mint hogyha valaki egy McDonald's-ben jön a világra, nem biztos, hogy hamburger lesz. Tehát a hittel is ugyanez van, hogy attól még, hogy keresztény közegben vagyok, nem biztos, hogy én magam keresztény leszek. Nem biztos, hogy az az én hitem. Nagyon fontos, hogy mindenki a saját hitére eljusson. És éppen ezért valaki felnőtt korban tér meg, az gyakran irigyeljük, hogy de jó neki, hogy ő már tényleg felnőtt fejjel tudott dönteni, ne irigyeljük őket. Az a teher, amit odáig hordozniuk kellett, mert nem találkoztak Isten szeretetével, az nagyon súlyos. És látom azt, hogy felnőttek, keresztelkednek, kezdenek bekapcsolni az egyház életébe, próbálják ellesni, hogy mikor mit kell csinálni, mit kell válaszolni. Írdatlan hátránnyal indulnak, de ez csak a gyakorlati része a hitnek. Az, ami előbb van, hogy hogyan is kell hinni, mit jelent az, hogy bízni, ezt neki nagyon meg kell harcolni. Akik egy keresztény családban nőttek föl, a szülei jó esetben eléjük élték ezt a fajta hitet. Főleg akkor, hogyha a vallást, azt nem egyfajta nevelési módszerként alkalmazzák. Hallottam ilyenről, aki a szülei elvitték a templomba, de szülei soha nem látta áldozni. Mindig a kóruson megálltak, és aztán felnőttként kérdezte, hogy de hát miért vittetek engem templomba? Miért neveltetek így? Az apuka válasza ez volt, azért, mert ez része a konzervatív nevelésnek. Ez volt az a pillanat, amikor a srác elhagyta az egyházat. Azt mondja, köszönöm szépen, az egyház, a vallás nem eszköz egy valaminek a alárendeltségében. A hitre jutni, hát elég bonyolult, és azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a maga története. Ugye a mai előadásunk témája a hitre jutás és az erősödés a hitben. A Bibliában találunk egy-két érdekes kérést Jézus felé, az egyik ilyen, hogy hiszek Uram, segíts hitetlenségemen. Ez arra int bennünket, hogy a hit sohasem egy megérkezett állapot. Én hiszek és punktum. Mert ahogy mondtam, alakulnia kell. Mint ahogy valaki azt mondja, hogy én megszülettem, akkor élek, hát az élet is változik. Növünk, a szülők tudják, hogy milyen gyakran kell új cipőt venni a gyorsan növő gyereknek. Hát a hitünknek is növekednie kell, hogyha megáll egy szinten, akkor elsenyved. Ezt látom időseknél, akik nekem, hogyha a pappal találkoznak, elmondják, hogy atya, én ám 10 éves koromig minisztráltam. És kérdezik, és utána mi történt? Hát azóta már nem. Hát szerintem, hogyha Messit megkérdeznék, hogy hogy focizott a meccsen, az első 10 percben fociztam. És a többi 80-ban, hát a mégén dől el a meccs. Éppen ezért fontos, hogy akik így 10 évesen kiminisztrálták magukat, elhagyják az egyházat, és felnőttként visszatérnek, illetve nem is térnek vissza, hanem elkezdenek gondolkodni a hiten, és azt mondják, hogy mekkora hülyeségben hittem én, Jézuska, meg Mikulás, meg ilyenek. Megmaradnak azon a hiten, ameddig tanultak. 10 éves korukig jártak hittalra, és nagyjából az akkori hitet őrizték meg. Hiányzik belőlük az a fajta lépés, amikor felnőtté válik a hitük. Kiben kell hinnünk? Miért kell hinnünk egyáltalán? Miért kell hitre jutnunk? Miért kell megtérnünk? Miért kell Krisztus behívni az életünkbe? Erre is van néhány bibliai válasz, mert, ahogy az apostol cselekedeteiben olvassuk, higgy az Úr Jézusban és üdvözülni fogsz, te és házad népe. Azaz, itt van a kulcsa az üdvösségnek, és ha valaki szeretne üdvözülni, akkor megvan, hogy kiben kell hinnünk. Én voltam olyan bátor, és egyszer elmondtam, hogy Jézus nem azt mondta, hogy én vagyok egy út, egy igazság, egy élet, hanem én vagyok az út, az igazság, az élet. Nincs opció, nincsen más. Sokan mondják azt, hogy hát csak higgyünk valamiben, az fontos, mert kell egy kapaszkodó. De a hit az nem egy eszköz, hanem egy életforma. És egyáltalán nem mindegy, hogy mibe kapaszkodsz. Néhány évvel ezelőtt, mert külföldön jártam, amikor jött egy SMS a sógornőmtől, bátyám Géza lezuhant az első emeletről, eltörte a gerincét, nem bénult le. Ennyi volt a hír. Szóval utólag kiderült, hogy egy céges családi rendezvényen az első emeleti korlátnak így támaszkodott, valaki odajött, ő is rátámaszkodott, és azzal mozdulatta, kiszakadt a korlát, mint utólag kiderült, 2 darab szög tartotta. Mindegy, hogy minek támaszkodunk? Mindegy, hogy miben hiszünk? Hát nem. Egy olyan lécben, olyan korlátban, ami csak 2 szöggel van rögzítve, abban nem bízhatunk, mert nagyot fogunk zuhanni. Ezért nem mindegy, hogy miben és kiben hiszünk. Hogyan lehet hitre jutni? A hitre jutás mindenkinek egy személyes lépése. Először is azt mondhatjuk, hogy a hit, mint isteni erény, egyben adomány is. Isten megadja, és erre könnyen mondhatja valaki, hogy hát én nem tehetek arról, hogy nem hiszek. Hát Isten nem adta meg. Na-na, kérted-e? Ahogy az adományt, az ajándékot szabad kérni is, és erről hadd mondjam a bátyámnak a tapasztalatát, még kisgyerek volt, és nagymamámnak volt születésnapja. És édesapám odaadta neki a bombonos dobozt, hogy adod a nagyinak, de nem kunyízhatsz belőle. És elkezdett járni az agya, hogy hogyan lehetne mégis ebből valahogy részesedni. És akkor odaadta, hogy annyi, Isten értessen, kínálj meg. Hát valahogy ilyen finoman lehet kérni a jó Isten is, hogy kínálj meg a hittel, hogy egy picit tudjak bízni benned, hogy ne a saját hitemre épüljen. A hit Isten ajándéka. Ha nincs hited, kérjed. Rómaiakhoz írt levélben Pál apostol ezt mondja a 12.3-ban. Azt mondom ugyanis mindegyikteknek, a nekem adott kegyelemnél fogva, hogy senki se gondoljon magáról a kelleténél többet, hanem józanul gondolkodjék mindenki a hit mértéke szerint, amelyet Isten juttatott neki. Azaz, valóban Istentől kapjuk, és nyilván mindenki az egész világot úgy gondolja el, ahogy ön ő hisz. Amitben hiszünk, azt gondoljuk, hogy az a valóság. Szoktam néha vitázni kevésbé hívőkkel, vagy másképp hívőkkel, hogy mondom, a hit az egy szubjektív dolog, Isten léte viszont független a mi hitünktől. Lehet, hogy én azt hiszem, hogy itt az oltáron a terítő zöld, de attól az nem lesz zöld. Lehet, hogy azt hiszem, hogy kék, de attól nem lesz kék. Van egy objektív valósága, és azt hiszem, mindenki megerősíti, hogy ez fehér. Egyezünk meg a fehér definíciójában, most erre nem megyünk ki. Legyen ez egy axióma, mint a matematikában, egy elfogadott, bizonyított tény. A hitünk nem változtat Istenen semmit. A mi életünk viszont nagyon változik attól, hogy kiben is hiszünk. Nemrég találkoztam egy ateista emberrel, majális szerveztünk a templomkertbe, nyitott a templomkert, bárki bejöhet, és ott a kezébe egy pohár, kis borocska, és mondta, hogy ő ateista, ő nem hisz Istenben. Ezt a szót nem nagyon merik lefordítani, mert azt jelenti, hogy istentelen. Hát az nem vagyok. Egyszer mesélték, hogy egy pártag hirdette magára, hogy én aztán ateista vagyok. Kihoztak a templomba egy feszületet, lerakták a földre, hogy tessék, taposd meg. Ha, azt nem. Nem azt mondtad, hogy nem hiszel benne? Akkor miért nem? Nyilván nem merte már megtenni. És ez az ember, amikor mondta, hogy ő ateista, akkor azt mondtam neki, hogy tudod mit? Abban az Istenben, akiben te nem hiszel, abban én sem. Azt mondja, tessék. Na, azt mondja, ez jó. Ez jó. Hát, ha gondolkodik tovább, aztán mondta, hogy nyugodtan jöjjön el, szívesen beszélgetne velem, megadtam egy időpontot, nem jött el, még nem élt a lehetősége. Lehet, hogy azért, mert sokan félnek attól, hogyha elkezdenek hinni, akkor megváltozik az életük. A hit nem egy olyan döntés, hogy most milyen nadrágot vegyek fel. A hit az életforma. És éppen ezért kell döntenem, hogy milyen életformát akarok választani magamnak. Szintén a római levélben olvassuk, hogy az igaz a hitből él. Ez egy érdekes nyelvtani kérdés, hogy attól lesz igaz, mert a hitből él, vagy mert igaz, azért a hitből él. Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Azt gondolom, hogy a kettő együtt megy. Kell hit, és igaznak kell lenni. A tetteinknek követnie kell a hitünket. Mindannyian hittel élünk igazából. Nem tudom, emlékeztek erre a szörnyű pedagógiai szövegre még általános iskolában, amikor mondjuk, hogy hát én azt hittem, hogy a másik feladatot kellett megoldani, hinni a templomba kell. Ekkora butaságot. Igazából nagyon sok esetben hit van bennünk. Ha valaki házasságot köt, még ha ateista is, hittel teszi, mert hiszi, hogy azzal az illetővel fogja boldogan leélni az életét. Ha nincsen célunk, amiben higgyünk, akkor nincs elindulás sem. Ez piciben is igaz, és nagyban is. És akkor fel kell tenni a kérdést, hogy vajon miért is élek? Mi az élet célom? Mert amiben hiszek, hogy az az élet célom, ahhoz képes fogom idomítani a többi gondolatomat, cselekedetemet. Itt egyszer majdnem megbuktam az egyik helyen, ahol miséztem, és 10 idős néni volt, szoktam őket mesélni, akkor megkérdeztem, hogy szeretnének-e örökké boldogan élni. Mondták, hogy ők nem. És aztán gondolkodtam, hogy nem mondom, nem így, hanem fiatalon, egészségesen. Ja, hát úgy már igen. Tehát megvan a cél, hogy örökké szeretnénk élni, csak nem mindegy, hogy hogyan és hogy hol. Tehát mindnyájan hitből élünk. A hitet honnan kapjuk meg egyáltalán? Honnan tudjuk, hogy mire kell készülnünk, mire kell építeni az életünket? A Szentírás azt mondja, hogy a hit hallásból ered. Egyik hittan dolgozatban valaki így írta, hogy a hit vallásból ered. Mondom, inkább fordítva, a hitből ered a vallás. De a hit hallásból ered, és erre szokták felhozni azt a példát, hogy az a jó keresztény, aki éli a hitét, de nem beszél róla. Biztos vagyok benne, hogy az az illető, aki keresztényként él, valakitől hallott már Krisztusról. Mert kiülhetek a domtetőre és szerteszét nézhetek, rájöhetek arra, hogy ez a gyönyörű világ magától nem jön létre, de hogy meg is van váltva, hogy Isten emberré lett, ezt csak kinyilatkoztatásból tudjuk. És ha az apostolok nem adták volna tovább ezt a hitet, akkor mi ma nem hinnénk. Ha a szüleink, egy pap, egy jó barát, egy rokon, egy nagymama nem beszél nekünk Jézusról, akkor ma nem ülnénk itt. Ugyanakkor a hit, mint mondtam, életforma, és ebben az életformában benne kell lennie annak is, hogy továbbadom. Mint a maga az élet is arra vágyik, hogy továbbadjuk. Olyan jó látni itt ezt a sok-sok gyereket, mert továbbadtátok az életet. Ez lehet így is, lehet lelkileg is, különböző módokon. A hit hallásból ered. Mi az igazi hitnek a gyümölcse? Máté evangéliumának a hegyi beszéd részében olvassuk azt, hogy gyümölcseiről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjáról figét? És ezért nem mindegy, hogy ki miben hisz, ezért nem magánügy a hit, mert egyáltalán nem mindegy, hogy a másik miben hisz. Szokták mondani, hogy Hitler is őszintén hitt abban, amit csinált. Hát mégis jó néhány millió ember az életét adta ezért a hitért. Ebből nem kér senki. Ezért nem mindegy, hogy a szomszédod hisze. Dél-Afrikában a börtönben is bevezették az alfa kurzust. Az egy ilyen kis 10 alkalmas vacsora, a hit alapjairól beszél, és azt a gyümölcsöt hozta ez az alfa kurzus, hogy azzal a tapasztalattal szemben, miszerint a börtön leginkább azokkal van tele, akik visszaeső bűnösök, vagy bűnözők, mert bűnösök mindannyian vagy utána nem bűnözők, akik elvégezték az alfa kurzust és átadták az életüket Krisztusnak, nem estek vissza. Ettől kezdve Dél-Afrikában az alfa kurzust az állam dotálja. Az átvállalta a költségeit, mert sokkal olcsóbb 10 vacsorát kifizetni, mint évekig tartani valakit a börtönben. Úgyhogy a hit hallásból ered, és ez az igazi cél, hogy mindenki Krisztushoz térjen, mert ha mindenki keresztényként élne, akkor sokkal boldogabb világunk lenne. Ehhez nyilván mi is kellünk, a hitünket tettekre kell váltani. Néha elgondolkodom azon, hogyha csak egy parancsot mindenki megtartana, mondjuk azt, hogy ne lopj. Hát az összes biztonsági céget be lehetne zárni. Jó, sok munkanélküli lenne, de talán értelmesebb elfoglaltságot is találnának, mint áldogálni napi 10 órában a Lidl pénztáránál. De, hogy ne lopj, csak ennyit. Nem kell zár, nem kell kamera, nem kell lakat. Sokkal egyszerűbb, ebből bőven el lehetne látni élelmiszerrel az egész világot. És ez csak egy parancs, mi lenne, ha még a többit is megtartanák. A hit és a cselekedet. Nyilván, amint mondtam, azért félünk hitre jutni, mert attól félünk, hogy meg kell változtatni az életünket. Jakab apostol levelét olvassuk, ugye, hogy a hit, ha nem fakadnak belőle cselekedetek, halottak. Mi nem azért próbálunk jót tenni, hogy Isten szeretetét elnyerjük, hogy üdvözüljünk, hogy beküzdjük magunkat a mennyországba. Az már a miénk. Jézus Krisztus egyszer s mindenkorra meghalt és feltámadt értünk. Azt, hogy ezt ne veszítsük el, az múlik rajtunk, illetve azért próbálunk jól élni, próbálunk megszentülni, mert hogy Jézusért hálával tartozunk. Azért, amit ő tett értünk. Hálátlanok lennénk, hogyha azt mondjuk, hogy ja, hát úgyis garantált az üdvösség, akkor csinálok, amit akarok. Nem, el lehet veszíteni. A cselekedetnek és a hitnek összhangban kell lennie. Mikor halott a hit? Akkor, amikor nincsenek belőle cselekedetek. És most egy pár szót arról, hogy hogyan lehet a hitben növekedni, mik a fontosabb elemei, mert egyszer mindenkinek döntést kell hozni, hogy akar-e hittel élni. És itt hadd mondjam még egyszer, hogy a hit az döntés kérdése is. Nem érzelem. Mert ha érzelem lenne, hogy most érzem Isten jelenlétet, akkor minden jó, most nem érzem, akkor nincs is. Hát nem így van. Én hiszem azt, hogy a hátam mögött is van világ, akkor is, ha éppen nem látom. Tényleg van. Isten is mindig ott van, csak nem mindig érzem a jelenlétét, és igen nagy veszély az, amikor valaki ennek teszi függővé a hitének a mértékét. Nagy szentek számolnak be arról, hogy ők átmentek a lélek sötét éjszakáján, Avilai Szentterész 20 éven át volt ebben az állapotban, semmilyen jelet nem kapott Istentől, semmilyen pillanatban nem érezte az ő jelenlétét, és akkor itt hadd hozzam a GPS-nek a teológiáját, mert a mi életünkben is előfordulhat az, hogy most éppen nem érzem, hogy közel lenne. Ha a GPS-t használtok, akkor tudjátok, hogy ha alagútba megyünk, akkor egyszer csak egy kedves hang bemondja, hogy a GPS vétel megszűnt. Ugye néha így érezzük, mintha elvágták volna az Istent. Mintha nem éreznénk a jelenlétét, nem érezzük a vezetését, mintha nem hallgatná meg az imánkat. Csak az új GPS-ek úgy vannak megcsinálva, hogyha bemész az alagútba, bár megszűnik a GPS vétel, de ő követ téged azzal a sebességgel, ahogy behaladtál az alagútba. A végén újra fel lehet venni a kapcsolatot Istennel. Csak tarts ki, az jár rosszul, aki megáll az alagútban. Az többet nem fogja felvenni. A kerékpár teológiáját hadd mondjam még ehhez. Aki biciklizik, tudja, hogy a legnehezebb úgy megállni a biciklin, hogyha a bicikli áll. Haladni kell előre ahhoz, hogy egyenesben maradjon a bicikli. Ahhoz, hogy ne dőljön se jobbra, se balra. Ha haladunk, a hitben is így kell, akkor egyenesen tudunk állni. Aki megáll, az veszélyben van. Hát nézzük azt, hogy miután valaki hitre jutott, azt mondta, hogy igen, Uram, én szeretnék hozzád tartozni, veled akarok élni. Hogyan kell ezt megtenni? Igazából nincsen recept, és azt is mondhatom, hogy az elején kezdtem, hogy van, aki belenő a hitbe, valaki felnőttként találkozik a hittel, de biztos, hogy valamilyen módon Isten ott van mindannyiunk életében. És kopogtat az ajtón, nekünk keresztények életében már belülről kopogtat kifelé, hogy Ferenc pápa mondja, hogy engedjetek ki, vigyetek el a többiekhez. Hát ez már a hitnek egy magasabb szintje, amikor meg akarom osztani másokkal, mert a hit az örömhír alapvetően. Ha úgy érzem, hogy hinni akarok, de nincs még hozzá kellő erőm, akkor egyszerűen kérjem el. Azt kell csak mondani, hogy Jézus, én megbántam mindazt, ami rossz volt az életemben. Vedd el tőlem, mert a bűn az, ami elválaszt minket Istentől. És kérlek, add a te hitedet, add a szent lelkedet, ő vezessen, átadom az életemet neked. Hány ilyen sikertörténetet hallunk 30-40 évi alkoholizmus után, valaki egyszer csak tükörben néz, és azt mondja, hogy te nem ugyanaz vagy, aki 40 évvel ezelőtt voltál. Jézus, ments ki ebből, és elvágják. Orvosilag magyarázhatatlan, akaraterővel magyarázhatatlan. És azt mondja Isten, hogy itt vagyok és segítek. Ha döntesz mellettem, én nem vagyok hűtlen hozzád. Azt gondolom, hogy az itt levők már döntött Jézus mellett, akkor nézzük csak meg, hogy hogyan lehet előre haladni ebben a hitben. Mik a növekedés fontosabb elemei a hitben? Az első, Krisztus ismerete. Gyakran tapasztalom azt, hogy a nem hívőkkel, vagy hát valamiben hívőkkel, vagy maguk módján vallásosakkal beszélgetek, egy csomó esetben a tudatlanság van a háttérben. Nem ismerik a hitüket. Most megjelent néhány hónapja Juket, az ifjúsági katekézis, nagyon javaslom kézbe venni, főleg fiataloknak, ezt a Schönborn bíboros állította össze, és nagyon klassz. De most a hit éve van, ha van Juket, angolul van, te, és katekizmus, nem macska, Juket. És érdemes elővenni a katolikus egyház katekizmusát. Egy csomó kérdésre választ találtok benne. És nagyon fontos, hogy ne úgy nézzétek, hogy na ez igaz vagy nem igaz, hanem higgyük abban, hogy azért ez 2000 éve kikristályosodott tanítás. Annyira klassz látni, amikor emberek úgy gondolják, hogy sokkal jobban gondolják, mint az 1,7 milliárd keresztény. Azok mind tévednek, nekem van igazam. Nagyon szerény hozzáállás. De azt gondolom, azért érdemes egy-egy akvinói Szent Tamást, meg egy kisebb kaliberű szenteket, hogy figyelembe venni, hát ha okosabbak voltak, és talán a Szentlélek jobban vezette őket, talán nem írtak le sok butaságot. Tehát Krisztust megismerni, a Bibliát olvasva, a katekizmust olvasva. A másik fontosabb elem, élni a megtapasztalásból és az ígéretekből. Az Emmanuel közösségben mindenkinek van egy megszentelődési füzete, amiben felszoktuk írni, hogyha egy-egy ige a Bibliából megérint. Ha elkezdjük olvasni az Ószövetséget vagy az Új Szövetséget, rengeteg ígéret van benne. Jézus megígéri, hogy aki eszi az én testemet, annak örök élete van. Hát ez visz minket előre. Ha nem lenne örök élet, nem lennénk keresztények. Pál apostol mondja, hogy a hitünk, hogyha hazugság, akkor mi vagyunk a legmegtévesztettebb emberek. Ha viszont igaz, akkor mindent megnyerünk. A múltból pedig, a megtapasztalásból érdemes kicsit vájkálni a múltban, hogy volt-e Isten élményem? Volt-e Isten tapasztalásom, amikor imádkoztam valamiért és meghallgatásra leltem? Vagy véletlenül úgy jöttek össze a dolgok? Vagy pont úgy sikerült valami, ami ki volt zárva, hogy az az öt dolog összejöjjön ahhoz, hogy egy hatodik sikerüljön? Sorolhatnám, mindenkinek megvan a maga kis története. Ezeket jól leírni éppen azért, hogy amikor eljön a sötétség, a lelki sötétség éjszakája, akkor előveszem szépen a tapasztalatokat, és azt mondom, hogy én ezekre építve hiszek továbbra is. Lehet, hogy most nincsen GPS-vétel, éppen megszűnt, de nekem már igazoltad. Jézus erre is felhívja a figyelmet, hogy jeleket kívántok, de nem tartottok más jelet, csak Jónás profétáit, aki 3 napig volt a cedgyomrában, én úgy leszek 3 napig a sírban, de feltámadok. Folyton jeleket kérünk, hogy újra és újra bizonyítsd Istenem, hogy vagy és hogy szeretsz. Székely néni története ismerős, hogy akkor panaszkodik a férjének, hogy te soha nem mondod nekem, hogy szeretlek. 41 éve megmondtam, ha valami változik, majd szólok. A jó Isten 2000 éve megmondta, ha valami változik, biztos, hogy fog szólni. De már akkor meghalt, érted, mikor meg se születtél. Nem azért olyan szimpatikus és kedves és okos vagy. Nem tudtál még bizonyítani előtte, és ez minden bizonyítási vágyunkat ledönti. Istennek nem kell bizonyítani. Ő így szeret, ahogy vagy. És ezért jó megnézni a múltban, hogy mikor volt jelen az életünkben. Hit és az érzelem viszonya a következő. ne tegyük függővé a hitünket az érzelmeinktől. Fontos mind a kettő, de hogyha megnézzük, hogy az épületet tartó falaknál mi a fontos, a szín, a vakolat, vagy maga a tégla, akkor azt gondolom, hogy maga a tégla, ami néha ilyenre vagy olyanra van vakolva, ilyen vagy olyan színű, néha megadja a Jóisten, hogy valóban érezhetjük az ő szeretetét, és fontosak az érzelmek, főleg egy ilyen közösségben, ahol kimerjük fejezni az örömünket. Nem kell keresztények sírjatok módjára lehajtott fejjel járnunk, hanem van örömünk, van öröm a szívünkbe. Mind a kettő kell, de az alapot soha ne felejtsük el, Isten akkor is szeret, amikor éppen nem érzem. A negyedik a szentek közössége, ami segít a hitben való növekedésre, a közösség. Egymáshoz tartozunk, egymás hitét növeljük. Amikor éppen én padlón vagyok, mert semmi se jön össze, akkor ott van egy testvér, aki mellém áll, és azt mondja, de gyere tovább, hiszen tudod, együtt döntöttünk, ez az igaz. Ne tántorodjunk el egy-két külső körülmény miatt. A szentek közössége ezért fontos. Aztán a hit bizonyossága, pontosan az, hogy a hitem az alap. Erre a hitre tudok bízni, ez egy bizalom Istenben. Nem az, hogy elhiszem, hogy ő van, hanem napról napra próbálom megélni, amit ő mond nekem. Piciben kell elkezdeni. Azt mondja a Szentírás, hogy szeressétek ellenségeiteket. No, ez nem pici, ez nagy. De hogyha már azt próbálom szeretni, aki kicsit közelebb van hozzám, és ahogy hallottuk, hogy nem azért bánt a másik, mert bántani akar, hanem ahogy egyre közelebb kerülünk egymáshoz, a könyökünk hegyes, jobban összeér, mint a sünik összebújnak, biztos fáj nekik. De hogy nem baj, egy közösségben megesik az ilyesmi is, hogy picit bánt a másik, de legalább van mit megbocsájtani, és növekszünk a szeretetben. A mindennapi megtérés a következő. Ezek apró döntések, hogy Uram, a mai napomat is neked adom. Nem akarok eltérülni ettől. Apró elhatározások. Van egy nehéz emberem, Jézus, te megígérted, hogy bennem maradsz, és én te benned, mert eszem a te testedet, és iszom a te véredet a szent áldozásban, akkor segíts növekedni a szeretetben. És bizony vannak helyzetek, amikor úgy kell kérnünk, hogy Jézus segíts szeretni, mert az én erőm már elfogyott. De Krisztus él bennünk, hát hagyjuk őt szeretni. A mai nap, ha megyek a munkahelyre, és van egy nehéz emberem, Jézus, segíts, hogy ma rámosolyogjak. Segíts, hogy ma kedves tegyek hozzá. Megígérted, hogy nem hagysz el a világ végéig. Akkor légy velem. Ez egy pici, apró lépés. Ez naponta gyakorolva öröm tölti be a szívünket, mert működik. Azt szoktam mondani, hogy az, amit a Szentírás és az egyház tanít a hagyományával, az a hit, ha elkezdem élni, az élet visszaigazolja számomra. Működik. Igaz. Adjatok, és ti is kaptok. Soha nem tapasztaltam meg azt, hogy bármit adtam volna, az hiányzott volna nekem. Sőt, simán visszakaptam, kicsiben is, nagyban is, néha nagy hitbeli lépésekkel. Nem a saját példámat, de másikat hadd mondjak, egy német üzleti vállalkozó telket vettek, házat építettek rá és eladták. Arra jöttek rá, mivel hívő emberek, hogyha adakoznak, akkor mindig bejön egy üzlet. Nem utólag a haszomból, hanem előre. És nem kispályáztak. Kellett 8 millió forintot átutaltak egy közösségnek, hogy a tetőt ki tudják cserélni, és bejött egy üzlet. Próbáljuk ki, kicsiben. Nemrég örömmel mesélte nekem egy 50 év körüli hölgy, most keresztelkedett, és húsvét előtt óriási kísértései voltak 10 napon át. Te akarsz megkeresztelkedni? Hát nem is tudsz még semmit. Te nem vagy erre alkalmas, nem vagy méltó rá. A sátánt vádlónak hívjuk. Ez tolta neki 10 napon át. És megkeresztelkedett, és azt mondja, azóta olyan béke van a szívében. Nem engedte magát eltántorítani, és azóta megtapasztalja az evangéliumot. Mondta, hogy ment a munkahelye felé, és látod egy koltust, és hát ő csinált magának egy szendvicset, de úgy gondolta, hogy hát ő jobban örül neki, és odaadta neki. Hát ilyen rosszaló tekintetek kísérték, hogy ez teljesen őrült. Hát úgyis tudja, hogy ki fogja dobni, vagy nem tudom, lenne neki elég. De őt nem érdekelte, ő azt mondja, hogy aki kér, annak adj. Elkezdte élni az evangéliumot, odaadta, beért a munkahelyére, és azzal fogadta a kolléganője, hogy te hoztam neked egy kis sütit, tegnap volt a születésnapom. És elkezdett nevetni, azt mondja, miért nevet? Hát, mert igaz lett az evangélium. Én odaadtam a szendvicsemet, egy koldust tettem, odaadod a sütidet nekem. Működik. Ez csak egy pici dolog, próbáljátok meg élni az evangéliumot, érdemes. Az életszentség megszentelődés. Nem lehet más célunk, mint az, hogy szenté váljunk. És ha bárki bármit mond, az ellenlábosod. Szoktam kérdezni, hogy ki akar szentté válni közületek? Hát gyerekek közül egy-kettő ilyen bátrabb. Mondom, akkor a többieknek van egy rossz hírem, a mennyben csak szentek lesznek. Ki akar a mennybe jutni? Akkor már mindenki. De mondom, hát akkor szentté kell válni. De a szentség részben rajtad múlik, de a zöme Jézuson múlt. Te pedig döntesz mellette, ez múlik rajtad. Ami növeli még a hitünket, az a szenvedés. Hányszor van az, hogy valamilyen csapás ér valakit, és jönnek a kérdések. Hadd hozzam a bátyámat megint példaként. 40 pár évesen non-Hodgkin szindrómás nyirokrákos lett. Az első kérdés ez volt, hogy miért? Vagy mit csinálok rosszul? Mit kell változtatnom az életemen? Rögtön azt gondoljuk, hogy jó kis lesújtó Isten lesújtott rám. Nem jól éltél, tessék, itt a bünti, térj meg és... De igazából keresztényként neveli a gyerekeit, hívő ember, családcentrikus, minden oké. Az öcsémet hadd hozzam, aki azt mondta, hogy a leghülyébb kérdés az, hogy miért. Csak, nincs válasz. Ő 23 évesen vesztette el a feleségét szintén rákban, miután 6 hónapon át otthon ápolta. Az igazi kérdés az, hogy hova is készülünk? Az, hogy hogyan hív el a Jóisten minket, az nem mindegy. Talán láttátok az utolsó Hegycsúcs című filmet, abban idézik ezt a papot, aki 42 éves korában a hegyekben meghal. Valaki mondta, hogy találkozott egy rákossal, és azt mondja, hogy de jó neked, fel tudsz készülni a halálra. Nem egy tégla esik a fejedre. És néha micsoda kegyelem az, amikor tudom, hogy manapság már szerencsére nagy részben tudják gyógyítani. De hogyha tudom, hogy igen, halálos beteg vagyok, tudom, hogy nagyjából ennyi van hátra, egészen másképp élem az életemet. Ha tudnád, hogy holnap után meghalsz, mit változtatnál? A szenvedéshez annyi, hogy ami számunkra érthetetlen, az Istennél nem értelmetlen. Lehet, hogy számunkra érthetetlen, miért, de nem értelmetlen. Van értelme ennek is. Azt is mondhatjuk, hogy ahol a ráció megszűnik, ott jön az adoráció. Ahol az értelem már nem ért, ott jön az imádás. A hit, adoráció, milyen szép szó a latinban, rációból adoráció lesz, az értelemből imádás. A következő pont, ahol növekedhetünk a hitben, a kísértések. Ezt szokták mondani, hogy mindennek ellen tudok állni, csak a kísértésnek nem. Hát éppen a kísértésben az izgalmas, szellemi harcban élünk. Ne felejtsük el, hogy küzdünk lelki élet útján. És a kísértések azok, amikor erősödhetünk. És itt is nem vagyunk egyedül, és főleg, hogyha valakinek olyan bűne van, ami újból és újból visszatér, hogy ha gyakran mondjuk azt, hogy hát mindig ugyanazok vannak itt, akkor meg szoktam nyugtatni a gyónót, hogy a papnak nem kell minden hónapban új műsorral készülni. Hát örülj neki, hogy csak ezek vannak, nem kell cifrázni. Tehát, hogy mindenki küzd a magáéval, és a kísértésekben viszont érdemes hívni Jézus, hogy ebben segíts, Uram, ebből ki akarok lépni, nem akarom ezt csinálni. És mégis újból és újból beleesek, nem baj, csak ne maradj benne. Állj fel újra és újra. A 9. pedig a kitartás. Aki mindvégig kitart, üdvözül, mondja a Szentírás. Azaz, soha ne kérdőjelezd meg, hogy a hited igaz. Nézzük, hogy szeretnék 5 dolgot mondani, amik eszközök a hitben való növekedésre. Ez csak röviden. Az imádság, tarts ki benne. Ne add fel akkor se, hogyha éppen nincsen válasz. Valaki kérdezte egyszer, mondta, hogy hát az apukája alkoholista volt, ő imádkozott, most nem iszik, de ott a kételj, hogyha, hát hogy az ő imádságára szabadult meg, de azt mondta neki egy bölcs vezető, hogy hát hagyd abba az imát, aztán meglátod. Hát azért inkább ne hagyd abba az imát. A másik a Szentírás. Leporoljuk néha, kézbe vesszük. Hisszük, hogy az élő ige is, hogy szól hozzánk. A harmadik a szentségek. Hát ezek megerősítenek bennünket. Főként 2, amivel leggyakrabban élünk, a szentgyónás és az oltári szentség. Én amikor megtértem 22 éves koromban, akkor döbbentem rá, hogy a legnagyobb ajándék, amit Isten adhat, az éppen önmaga. Ettől kezdve kezdtem naponta áldozni és misére járni. Olyan misére, aminek nem volt esztétikuma. Egy idős bácsi tartott, aki agyembóliából épült fel, újra megtanult beszélni. Mellette egy hölgy ott állt, hogy mindent velem mondjon, nehogy valami kimaradjon, vagy kétszer mondjon. Nem volt orgona, nem volt ének, nem volt prédikáció, az evangélium minden nap ugyanaz volt, nem jól látott már a papbácsi. János 3.16, házi feladat kikeresni. De az, hogy az ő szavára is lejön Krisztus, és én megáldozhatok, ez mindennél többet ért. Reggel 7:30 volt, beérhettem az egyetemre, és utána még nem gondoltam papságra. De ez a legfontosabb, hogy éljek a szentségekkel. Ne teljen el úgy vasárnapi mise, hogy ne áldozzak. Ha valami akadály gördül, hogy menjek és gyónjam meg. Nyilván, ha olyan életállapotban vagyok, hogy nem áldozhatom, akkor is lélekben kérdezem, hogy Jézus, töltsd be a szívemet. Neked nem akadály, hogy kenyérben vagy lélekben jössz a szívembe. A szentgyónás pedig magától értetődik. Nem kell tovább vinni a terheinket. A negyedik a szentek közössége. A közösség. Ahogyan gyakran azért hagyják el az emberek a hitüket, mert kiszakadnak a keresztény közegből, és szoktuk mondani, hogy az egyedül levő keresztény veszélyben levő keresztény. Mert két dolog van, amit nem lehet egyedül csinálni. Az egyik a házasságkötés, a másik a kereszténység. Tehát kellenek hozzá testvérek. És szintén egy alfa előadásban szerepel ez a nagyon szép kép, hogy egy emberke elhagyta a közösséget, és hát ugye a hite is kicsit alábbhagyott, és elment hozzá egy idős, tapasztalt testvér, leültek a nappaliban, és a kandallóban lobogott a tűz. Ez az idősebb testvér odament, kivett egy izzó parazsat, kitette a párkányra, ami néhány másodperc, fél perc múlva elfeketedett. Utána anélkül, hogy egy szót szólt volna, megfogta, visszatette a tűzbe, és újra felizzott. És ebből megértette ez a testvér, hogy egyedül nem megy. Kell a keresztények közössége. És szoktam mondani, hogy a vasárnapi mise az nem a közösségépítés helye, mert egymás hátát látjuk. Nagyon fontos, hogy tartozzunk egy kisebb közösséghez, akikkel beszélgetni tudunk. 80, 10, 12-en, egy házi csoport, egy közös tevékenység, ahol a hit azért középpontban van, nagyon megtartó tud lenni. Az ötödik a dicsőítés, mint eszköz. Csak azért is dicsőítelek, Uram. Akkor is, hogyha valami rosszért, mert azt mondod, hogy adjatok hálát mindenkor mindenért. A hitem növekszik azáltal, hogy akkor is bízom benned, amikor éppen csapás csapásra ér. Gyakori tapasztalat a saját életemben, hogy a rosszért is lehet hálát adni betegségért, lehet hálát adni rossz tulajdonságért, még a bűnért is lehet hálát adni, mert az térít minket vissza. Talán láttátok a Találkozás című filmet. Mindenkinek javaslom, interneten online megnézhető a Találkozás. Egy büfében Jézus a büfés, és betér hozzá 5 különböző ember, és beszélgetnek életútjukról, Jézus pedig kiszolgálja őket, élő vizet ad nekik, aztán a saját recept, úgy adja a vizet. És abban van az, hogy egy lánynak mondja, hogy a mostoha apja, aki nagyon csúnyán bánt vele, azt kérdezi, hogy jelensd fel, azt akarom, hogy börtönbe kerüljen, mert ott meg fog térni. Inkább börtönbe kerüljön, mint a pokolra. A rosszért is lehet hálát adni. Néha ér bennünket negatív dolog, legyen az fizikai szenvedés vagy lelki, de Isten minden rosszból jót tud kihozni. Ő fölülről látja az utunkat, és lehet, hogy néha szikla állja el az utunkat, csak lehet, hogy az a szikla egy szakadékba eséstől mentett meg. A magyar ember általában csúnyát mond, hogyha valami nem úgy jön össze, ahogy gondolta. Ahelyett, hogy azt mondaná, hogy alleluja. Szoktam mondani, ha ráütsz a kalapáccsal az ujjadra, lehet egy kisípolandó szöveget is mondani, vagy azt, hogy alleluja. Mert hogy minden fájdalmat fel lehet ajánlani. Lehet, hogy ezzel a kalapáccsal ujjadra ütéssel megmentettél egy lelket a tisztító tűzből. Miért ne? Minden napunkat felajánlhatjuk a jó Istennek. Úgyhogy dicsőítsetek. Akkor is, ha fáj, nem baj, hogyha fáj. És a jóért meg persze, hogy adjatok hálát. A rosszért pedig már csak azért is, hogy Uram, te ebből is jót tudsz kihozni. Akkor nézzük azt, hogy mik az akadályok a hitben való növekedésben. Ezek voltak az eszközeink, az ima, a szentírás, a szentségek, a szentek közössége és a dicsőítés. Mik az akadályok? Az első az önzés és individualizmus. Amikor magam körül forgok, úgymond nincs másra szükségem. Nincs szükségem a hitre, én jól el vagyok, meg vagyok, köszönöm szépen. A második a rohanó idő. Olyan felszínesen tudunk élni. Erre a Facebook egy nagyon jó példa. Nem tudom, hogy ki az, aki mélyen tudott beszélgetni bárkivel is a Facebookon csetelve. Vagy olyan mély tartalmat osztott meg másra, ami megtérítette az életét, vagy megváltoztatta. Ha felszínen élünk. A rohanó életben sokan mondják, hogy én találkozom, hogy hát misére nem nagyon jár, hát atya, hát ebben a mai világban hát dolgozni kell. Nem, meg kell élni, nincs erre nekem időm. És most hadd hozzam Luther Márton példáját, aki azt mondta, hogy sokan azt mondják, hogy annyi dolgom van, hogy nincs időm imádkozni. Luther Márton pedig azt mondta, annyi dolgom van, hogy muszáj egy órát imádkoznom. Az Istenre szánt idő mindig is megtérül. néha nem hisszük, és ott a kísértés, hogy ez a legfeleslegesebb dolog, amit tehetsz. Nem. Ez a mennyi hasznos dolgot tehetnél, és az ördög nagyon is tudja, mert amikor elkezdünk imádkozni, akkor telerakja a gondolata a fejünket jó gondolatokkal, hogy Manci nénit fel kell hívni, X-et meg kell látogatni, még ki kell teregetni, be kell vásárolni, e-mailekre válaszolni, még X-et fogadni. Nem, most imádkozunk. Teréz anyáék napi 2 óra szentségimádásban töltik az idejüket, akkor is, ha kint haldokolnak az emberek. Azt mondja, hogy ő nem az én emberem. Nekem most Jézussal kell lennem. Tehát az önzés, individualizmus, a rohanó élet, a harmadik az anyagiasság és pénzközpontúság. Ide csak egy pici kérdés, mit van, amit nem kaptál? Az anyagvilágban nem változik semmi, csak kinél van éppen. Ugye van lent, van fent, van, aki annyira e körül forog, hogy mindene meglegyen, hogy ez aztán a hitében hát nem annyira segíti, inkább eltántorítja. A negyedik a világiasság. A világiasság alatt azt értem, hogy formálódunk a világ szerint. Nyilván hat ránk a világ, használjuk azokat a szavakat, hogy újonnan bejönnek, élünk a technika világával, de ebben semmi rossz nincs. Ugyanakkor Pál apostol mondja, Rómaiakhoz írt levél 12. fejezet, ne hasonuljatok a világhoz, hanem különbözzetek tőle. Ti alakítsátok át a világot. Ne engedjétek, hogy a világ az ő öntő formájába préseljen titeket. Nem szeretek politizálni, de most eléggé azt látom, hogy Európa felsziszent arra, hogy keresztény alkotmányunk van, hogy nálunk a házasság egy férfi és egy nő kapcsolatára épül, és ezzel idézőjelben korlátozzuk az emberi jogokat. Csak az isteni törvényt nem lehet emberi törvénnyel felülírni. Kell szembe menni néha az árral. Nem kell, hogy a világnak mindenben megfeleljünk. Mert tudjuk, hogy nekünk ez a jó. Mert Isten így alkotta meg az embert, akkor miért ne csináljuk így? Hallottam egyszer, hogy ha egy békát beleteszünk egy hidegvizes fazékba, majd elkezdjük a vizet melegetni a béka és a víz alatt, akkor elkezdjük a melegíteni, akkor a béka, mivel azonos hőmérsékleten van a vízzel, nem fog kijönni ebből a vízből, hanem szép lassan megfő. Mert hideg vérű, a külső hőmérséklet szabályozza az ő testhőmérsékletét, nem veszi észre a különbséget, és már késő lesz kiszállni. Ha valaki nagyon a világhoz idomul, nagyon úgy akar élni, akkor lehet, hogy késő lesz kimászni abból a laborból, ami alatt lobog a tűz. Nem szabad átvenni ennek a világnak a hőmérsékletét idézőjelben. Azért, hogy aztán végén vele együtt elvesszünk. Az ötödik, ami akadályozza a hitben való növekedésben, a hamis istenképek. Nyilvánvalóan, ha valakinek nem jó az istenképe, abban nem szeretne növekedni. És itt gondolok, egy párat sorolok csak fel, ez egy egész külön lelki gyakorlat lenne, hogy hogyan kell ezt helyrehozni. Az első, amikor a sorssal azonosítják az Istent. Hát ez volt neki megírva. Hol? Mi nem hiszünk a predestinációban. A jó Isten predestinálta magát a mi üdvösségünkre, de elfogadja a mi hozzáállásunkat, hogy mi nem fogadjuk ezt el esetleg. Ő mindenkit üdvözíteni akar, benne van a Szentírásban. Hogy ki hajlandó erre, az egy másik kérdés. De Isten nem egy sors. Hát így volt megírva a nagykönyvben. Ó, milyen szép hosszú életet élt, jaj, szegény, ilyen fiatalon meghalt. Van egy kedvenc nénim, aki mondja, hogy hát én nem panaszkodom az öregkorom miatt, nem haltam meg fiatalon. Mások meg mondják, hogy itt fáj, ott fáj, jaj, atya, úgy szeretnék már meghalni. Vannak ilyenek, és nem tudnak. És én abszolút megértem, már én is mennék, csak hát van itt még mit csinálni ezen a földön, mert ott sokkal jobb lesz. Itt is nagyon jó, de ott nem lesz bűn, nem lesz fájdalom, nem lesz gyász, és bízom benne, hogy minden, ami itt jó volt, az ott is meg lesz. A másik az a kedves Istenke. Ahogy Voltaire mondja, Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. Azért Isten egy szuverén valaki, őt tisztelni is kell. Hányszor fáj ez, amikor az utcán azt halljuk, hogy hát a jó Isten szídják. Ha viszont valaki ugyanilyen hangerővel azt mondaná, hogy dicsőség az Istennek, hát lehet, hogy sokan utána fordulnánk, hogy mi a baja. Pedig nem ez lenne a normális? Istennek meg kell adni a tiszteletet is, azzal együtt, hogy végtelenül irgalmas és végtelenül szeret. A harmadik, ugye, Isten, aki csak mosolyog, csinálja, amit akarsz, jó van, megölted a szomszédot, nem baj, én megbocsájtok. Hát azért Isten, bár igaz, hogy neki nem kell megfelelnünk, mert elfogad úgy, ahogy vagyunk, de az ő szeretete az igényes, és mindenkinél más mértékű. A szeretet az igény támaszt a másik felé. Emlékszünk a gazdag ifjúra? Jézus nem elégedett meg azzal, hogy azt mondja, hogy megtartom a parancsokat ifjúkorom óta. Aha, ránézett, megszerette, Tudod, akkor te add el, amit van, és úgy kövess, mert te képes vagy rá. A gyerekekben, aki gyerekeket nevel, tudja, hogy amikor azt mondod neki, hogy én bízom benned, hogy te ezt meg tudod csinálni, te képes vagy rá, akkor a szárnyakat ad a gyereknek. Ha azt mondanám neki, hogy ó, hát ő nem vagy erre képes, hát akkor ebbe bele is nyugszik. Hogy a gyerek, akinek mindig azt mondja, hogy te rossz vagy, az rossz is lesz. Egyszer biciklitúrára mentünk, és egy kicsit ducibb, de azért jó erős gyerek biciklizik, és egyszer csak megáll az út közepén, és fölhívom anyát, hogy jöjjön értem. No, dehogy hívod, megyünk együtt, tudod, bírod te, csinál. És a végig mellette mentem, jó, nem volt egy nagy forgalmú út, és végig beszélgetünk, megérkeztünk, visszafele megint, hazajöttünk, aztán már itthon is vagyunk. Látod, te fél úton, vagy negyed úton fel akartad hívni anyát, hogy jöjjön érted. Feladtad volna. Nem, látod, hogy meg tudtad csinálni. A szeretet igényeket támaszt a másikkal szemben. Isten ugyanígy. Mert akinek van, attól annyit is fognak számon kérni, hogy kicsit félek én is. Hát lesz mivel elszámolni. De mindenki kapott talentumokat bőven, amivel elszámolhat majd. De Isten azért végtelenül irgalmas. A negyedik a haragvó Isten, ennek az ellentéte. Aki azt lesi, hogy hol sújthat le. Hibáztál! De rajta kaptalak. Nem, Istennek nem ez a célja. Hát ő azt mondja, hogy segítek. Látom, hogy elesel, de fölkeltelek, gyere. A haragvó Isten az nagyon gyakran haragvó szülőkből, szigorú szülőkből származnak. Ezzel is lehet gyógyulni. Ma este lesz imádság, közbenjáróim. Ha valakinek ilyen gondja van, hogy a szülei, mert a szülők alapján képzeljük el kisgyerekként az Istent, hogyha ebben van mit gyógyulni, akkor kérjetek imát. Isten helyre tud tenni múltbeli dolgokat is. Aztán a mindent megadó Isten, ez a következő hamis istenkép, aki most ezt kérem, mint az italautomatával. És ha nem adja meg, akkor meg dúlunk-fúlunk. Van egy kedvenc portugál reklámom, nem tudom már mit reklámozott, de egy bevásárló kocsittól egy anyuka, a kisgyerek megy előtte, és fogja és csokit berakja a kosárba. Az anya meg visszateszi a polcra. A gyerek megint beteszi a kosárba. Anya megint visszarakja a polcra. Harmadszor is már nagyon dühös a gyerek. Anya megint visszateszi a polcra, erre a gyerek föltöz vágja magát, és hisztizik. Fogja az anya, ő is föltöz vágja magát, és hisztizik. Tehát föl kell, na, és iránéz. A gyerek meg csak néz. Hát ezt ő szokta csinálni, hát csak visszamondta, hogy én is tudok ilyet, attól, hogy nem kapod meg a csokit. Tehát, hogy lehet Istennek hisztizni, de nem mindent ad meg, amit kérünk, szerencsére. Mert melyik az az apa, amelyik mindent megad a gyerekének? A kis 3 éves kisfiú a faragókéssel akar játszani, tessék, hát ezt akar, nem akarom, hogy sírjon. Hát aztán új nélkül majd sír egy életen át. Tehát Isten sem ad meg mindent. Ha olyan Isten képünk van, akinek az a dolga, hogy mindent megadjon, sürgősen változtassunk. Van ez az ének, hogy Isten ad és elvesz. Mindent megad, amit kérünk tőle, és ami lelki hasznunkra válik, és mindent elvesz, amit odaadunk neki, ami kárunkra van. Szóval a hamis istenképek gátolnak a növekedésben. A 6. a gőg. Az, hogy köszi, én magamban bízom, mert erős vagyok, és mindent meg tudok tenni. Nemrég láttam egy kis filmet, egy tanúságtételről szólt, ilyen siklóernyősök, aki nem is sikló, hanem ilyen annál nagyobb ernyővel, hát nekifutnak a domboldalról, és a termitteli felszállnak, és hosszú-hosszú kilométereket mennek, és világbajnokság is vannak, és volt egy Éva nevű német versenyző, egész csapatával Ausztráliába ment, és úgy nézett ki, hogy minden szép, jó az idő, és hát elmesélik azt, hogy egyszer csak elkezdett ilyen gomoly felhő keletkezni előttük, sokkal gyorsabban, mint a szokásos, és nem tudtak mit csinálni, belekerültek. Körülöttek csapdostak a villámok, és egyszer csak olyan felhajtó erő volt, a földrajzosok meg a meteorológusok biztos jobban tudják, hogy iszonyat erővel elkezdte fölfelé vinni őt. A többi még időben ki tudtak szállni, ő nem tudott már lefelé menni, hát ugye 100 km/h sebességgel tolta fölfelé. És kimérték, a GPS ott volt rajta, 10 000 méterre vitte föl, mínusz 55 fokba, és mindenki azt mondja, kész, vége. Lehetetlen túlélni. És valami történt, hát ott volt fagyottan, kész. Nem tudott megmoccanni se, hát mínusz 55 fokban. És egyszer csak valami csoda lévén összecsukott az ejtőernyője, és elkezdett lefele zuhanni. Ez az egyik csoda. A másik csoda az, hogy olyan 3000 méteren újra kinyílt. És addigra kezdett lassan engedni, de továbbra is tehetetlenül ült abban a kis ernyőjében, és ment. És a végén hát ott fohászkodott sűrű, hogy angyalok, hogy Istenem segíts, hogy ebből kijussak. Nem akarok így meghalni, a szüleim mit gondolnak? És aztán valamilyen módon végig hát vacogott, mínusz 55 fokról felmelegedni, és csodál módon túlélte néhány fagyási sérüléssel. Földet tudott érni, és erről beszámolt. És néztem a kis videó alatt a kommenteket, egy spanyol hozzászólás volt, egy spanyol Miguel, azt mondja, itt semmi Isten nem volt, itt a saját agya is az ő ügyessége mentette meg. Azért így gondolkodnék, hogy mínusz 55 fokosan mind tudok gondolkodni még. Tehát ilyenkor gyakorlatilag az agya az teljes kárt szenved. És mégis ott volt a GPS-en az adatok, ami végigvette. Hát azt gondolom, hogy ez a fajta gőg, hogy nekem nincs Istenre szükségem, mert majd én megoldom. Hát vannak olyan helyzetek, ami nem rajtunk múlik. Hányszor és hányszor találkoztunk ilyennel? Már csak kettő van, tartsatok ki. A kétkedés a következő akadálya a hitben való növekedésnek. A kétkedés is a szkepticizmus. Amikor ez manapság nagyon divatos, agnoszticizmusnak hívták még az ókorban, ki tudja, kissza, ki tudja, hát ha van, hát igen, és akkor ebből jön az, hogy neked is igazad van, nekem is igazam van, neki is igaza van. És attól kezdve, hogy mindenki igazat adunk, ettől kezdve elvész az igazság. Ma divatos az, hogy nem csak Krisztus üdvözíthet, hanem hát lehet, hogy mégiscsak reinkarnálódunk, hát ki tudja. Nagyon szeretnek emberek elmenni ilyen reinkarnáció kutatóhoz, mert mindenkinek kihozza valami nemesi származását. Ez a mai proletariátusnak a vigasza, hogy ő Ramszesz volt korábban, vagy Sisi. Annyi Sisi rohangál az utcán egyébként, csak jó körülnézni, kicsit jobban átszázzák őket. És keresztényekkel is találkozom, hogy hát ő nem biztos abban, hogy nincsen. Mondom, ne haragudj, a kereszténység és a reinkarnáció kizárja egymást. A reinkarnáció lényege az, hogy a szenvedésen át újra és újra magasabb létfokozatba jössz ide, míg eljutsz a teljes vágytalanságba, és eljutsz a nirvánába, és feloldódsz a világlélekben. Jézus azt mondta, hogy nem kell újra születnem, mert én elvettem azt a saját szenvedésem árán, amit te életről életre akarsz letisztulni. Nincs szükség rá, kizárja a kettő egymást. Csak olyan meg vagyunk fertőzve. Egy-egy olvasmány, egy Da Vinci kód, mennyire tud zavart támasztani. Találkoztam olyan lengyel lányjal, akik alapvetően katolikusok, aki mondta, hogy ő hisz Jézusban, de nem van abban Jézusban, aki a Bibliában van, hanem aki a Da Vinci kódban van. Aha, mert ott Mária Magdolnával élt együtt, a lány pedig a barátjával. Hát így érthető, ez szimpatikusabb, hát én is így csinálom, akkor nyilván ilyet választok, csak hogy Krisztus egy. A kétkedés. A kételjeinkkel mit kezdjünk? Hiszen ránk törhet, ez kísértés lehet. A Liziói Szent Teréz halála előtt, ti utolsó napokban olyan kísértései voltak, hogy Isten nincs is, az egész élete teljesen hiába való volt. Feleslegesen ment a Kármelbe, feleslegesen imádkozott, és amely egy erősebb pillanatában, hogy akkor már vért köhögött, akkor ezzel a vérrel felírta egy papírra, hogy krédó, hiszek. Akármit mondok ezután, ez az utolsó szavam, mert lehet, hogy a betegség olyan állapotba hoz. A hit lehetné a kísértés, hogy valami eltántorít. Ne kételkedjünk. Kételjénkkel az Úrhoz kell jönni. Uram, ments meg! Egy picit ahhoz hasonlítanám, mikor egy házaspárban, vagy a házasságban az egyik fél elszerelmesedik. Merjen oda menni a társához, és azt mondani, hogy te segíts, mert lila gőz. Ments ki, mert én téged választottalak. Egyszer kimondtam rád az igent, melletted akarok maradni, csak most behűültem. Nem tehetsz róla, hogy elszerelmesedtél, viszont a másik segített, hogy visszatérítsen. És együtt menni fog. Ha Istenben kételkedünk, hozzá kell futnunk. És azt gondolom, hogy az Isten nagy lelkű annyira, hogy ha azt mondja, hogy Uram, tudom, hogy már bizonyítottad, de újra adj egy kis jelet, mert most éppen elgyengültem. Szerintem a jó Isten nagy gondoló és ad jelet. Uram, ha vagy, gyere és mutasd meg magad az életemben. Újra és újra. Vagy vedd elő a megszentelődési füzetedet. Jöjjünk a kételjeinkkel az Úrhoz. De elmondhatjuk ezeket egy hitben erősebb testvérnek is, hogy most ilyen kételjeim vannak. Hát, ha tud segíteni egy objektív külső segítséggel. És az utolsó, ami a hitbeli növekedésben akadályoz, és talán a legsúlyosabb, a meg nem bánt bűn. A bűn az, ami elválaszt minket Istentől. És leginkább a hitben ez akadályoz. Sőt, gyakran éppen a bűn a hitetlenség oka. Gondoljuk bele annak az embernek a helyzetében magunkat, aki elkövet egy súlyos bűnt. Hú, hát ez nagyon ciki. És mit tehetek? Két esélyem van. Vagy elfogadom, hogy Isten van fölöttem, aki teremtőm és ítélő bírám, és akkor, ajjaj, akkor az alázat útjára kell indulnom, és meg kell bánnom a bűnömet. Vagy tagadom, hogy van fölöttem valaki, és akkor én döntöm, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez sokkal szimpatikusabb. Nekem nem mondja meg senki, mi az, hogy bűn. Manapság ez szokás kitörölni a szótárból. Hiba, tévedés, bűn az már nincs. Meg hát annyira szubjektív. Nem, azért a bűnnek van objektív része. És ugye én azt mondom, hogy sokkal jobb út az, hogy igen, Uram, bocsáss meg, elkövettem. Igen, de kérlek, hogy segíts, és hadd emelkedjem újra fel, hadd álljak újra fel. Ehhez képest egy életen át küzdeni azzal, hogy nem, én nem is csináltam semmit. Az nem bűn, az nem. Ne, nekem belefér. Mennyivel nehezebb, mert a lelkiismeret ott van újra és újra. Emlékszem egyszer egy nénire, aki ezt jártam rendszeresen, több éven át első péntekenként gyóntatni, és a halálos ágyán még egyszer elhivatott, nem értették a családok, hogy mit akar még a mama. És akkor gyónt meg egy olyan bűnt, amit soha addig. De érezte, hogy itt a halálkopujában itt már nincs kecmec. Minden kiderül. És akkor letette, és annyira megkönnyebbült, és én is. Volt, hogy kihirdettem egyszer, hogy lehet, hogy van olyan bűnöd, amit már soha nem mertél meggyonni, mert ciki, mert hú, az atya megtudja, akkor mi lesz. Megértem, ez emberi rész. De itt a nagy böjt, van lehetőség letenni ezeket. És sorra jöttek 30, 40, 50 évvel korábban elkövetett súlyos bűnökkel, és annyira boldogan távoztak, hogy de jó, atya, hogy adott lehetőség letehettük. Egy életen át hazugságban éltek. És olyan jó volt megkönnyebbülni. Ez nem játék, ez egy szabadulás, egy öröm. Azt szoktam mondani, mint hogyha hátizsák lenne tele kővel a hátunkon, aki próbált már úgy kosárlabdázni, hogy van mondjuk 20 kiló a hátán, az tudja, mi a különbség, hogyha leveszi. Hát a Szent Jónásban is kipakoljuk az összes követ, ne hagyjunk benne egyet sem, mert az is teher. De jó, hogy lehet, hogy ne legyen akadály az Isten kapcsolatunkban. Ha a bűnt magunkba rejtjük, az romlaszt. Erre azt szoktam mondani, hogy a szeméttel is okosan kell bánni. Vagy szelektíven gyűjteni, vagy biztonságos helyen elégetni, vagy elzártan tartani. Ha magunkban van, akkor mérgez. És ezért jobb ettől megszabadulni. Halálra mérgezhet bennünket. A hit ajándék, de nevelni, növelni kell, hogy a gyermeki hit felnőtté váljon. Én köszönöm szépen a figyelmeteket, és szeretnék három kérdést feltenni a kis csoporthoz, amiről talán érdemes beszélgetni. Az első, hogy mi a te evangéliumod? Ez alatt azt értem, hogy a tanúságtételnek a lényege, hogy mi volt, mi történt és mi lett. Ez lehet egy pici dolog. Beteg volt a gyerekem, orvosok lemondtak róla, imádkoztam, meggyógyult. Ó, ez nem pici dolog, ez nagy dolog. De, vagy ima meghallgatásom volt. Mindig volt egy múlt, egy történés, és ami történt. Pál apostolra gondoljatok, üldözi a keresztényeket, találkozik Krisztussal, attól kezdve Krisztust hirdeti. Tehát mi a te evangéliumod? Másik, hogyan jutottál hitre? Hogy volt a te megtérésed? Harmadik, volt-e, amikor csak a hitet segített egy nehéz helyzeten túljutni? És akkor köszönöm szépen a figyelmeteket!